Pontosan így van. Minden úgy van, ahogy elmondta a Sanyi. Szóval ez már az Autórádió, és itt van velünk két állandó vendégünk, társaim az Urban, Bunkóczi László Rally navigátor.
Hello, Laci. Köszönöm a hallgatókat én is.
Még most friss volt nekem ez a Rally navigátor, ezt kérted most, mostantól ez, így fogunk téged szólítani, jó? De ez a legpontosabb, jó? És itt van velünk autógyi biztosunk, szakértők, Szabó Bence. Hello, Bence.
Sziasztok, hello.
Szervusztok, remélem jól vagytok.
Kiválóan.
A mai témáinkat szerintem kezdjünk is bele, mert rengeteg van. Kezdjük egy nagyon friss, ám de annál szomorúbb témával, és megpróbálom nagyon objektíven hozzáállni. Nyilvánvalóan nehéz lesz. Péntek éjjel volt egy baleset az Árpád hídon, ahol két autó feltetőleg versenyzett egymással, két autó sofőrje versenyzett egymással.
Biztos, versenyzett
igen,
egymással,
de ezt még nem mondta ki egyetlen szakértő sem, csak nyilván vannak találgatások, és ennek következtében egy kerékpáros életét vesztette. Egy olyan ütközés következett be, amely egy kerékpáros életét követelte, és ennek ebben a témában pillanatokon belül dr. Takács Krisztiánnal, a Totálkár jogászával fogunk beszélgetni. Ezt követi majd a következő rovatunk, amiben a Fiat kiszínesedéséről fogunk beszélgetni. Mostantól nem árul a Fiat szürke autót, ez egy nagyon erős vállalás. Zám Donátot fogjuk kérdezni ez ügyben.
Illetve arról, hogy mik a tendenciák a színválasztás tekintetében. Nem hát csak igen. A Fiatról beszélünk.
Nem csak a Fiatról. Bár
egyébként... szeretjük a Fiatot nagyon, legalábbis.
Te szereted?
Én igen.
Az jó. Laci, te hogy állsz a Fiathoz?
Neutrális teljes egészen.
Ez egy szép, ez egy
megúszós válasz volt.
A te autód egyébként, amivel láttalak legutóbb, az ilyen nagyon, az ilyen bugyikék, vagy ilyen nagyon kék. Vagy
az nevezzük Subaru kéknek munkanéven.
Ne haragudj, nem volt ez pejoratív, de lényeg az, hogy te a színekkel jóban vagy, úgyhogy gondolom szürke autók, ez nem fog
a helikoptered
annyira.
Milyen színű?
Nem tudom, de azért még egy szürke Ferrari végül is azért,
jó, a versenyblogban pedig arról lesz szó, hogy a Dacia Dusterrel beszáll a Dacia a Dakarba. És
nem is akárkivel.
Igen.
Sebastian Loeb-bel a volán mögött.
Így van, és Tóth Anitát fogjuk kérdezni, a Hungaroring sajtófőnökét, a MOB kommunikációs igazgatóját ebben a témában. Ugye ez lesz majd a versenyblokkunk.
És ez a jubileumi 10. adásunk. Nem tudom, emlékszel-e?
Hát hosszúnak tűnt.
Minden tíz, dehogy tűnt hosszúnak, elrepült az idő. Minden 10 után majd erről fogunk megemlékezni.
Valamit feldobhattuk, mert rajtam például nincs nadrág. Te levetnéd a pólónat.
Úr, és nincs nadrág rajtad. Jó, oké, akkor leveszem az ingemet. Szóval ezek lesznek ma az Autórádióban, de ahhoz, hogy most tényleg belecsapjunk az elejébe, és egy picit ráhangolódjunk erre a mai témánk.
Evezzünk
mai...
egyel komolyabb vizekre.
Így van. Ez nagyon nehéz, tehát az a baj, hogy tényleg mindig nagyon szeretek veletek egy légtérben lenni, meg egy stúdióban, és mindig eddig jó témáink voltak, kivéve egyébként, bocsánat, tévedek, mert hogy volt egy M1-es baleset, amikor szintén szakértőkkel beszélgettünk, és ott is volt egy halálos
igen,
áldozat.
Igen, sőt, volt egy rallis halálesetünk is, aminek kapcsán mindenféle biztonságtechnikai dolgokról beszéltünk.
Hogy igen, innen. Hogy egyébként nincsen, tehát hogy nem volt gyakori ez alatt a 10 adás alatt, hogy ilyen eseményekről beszéljünk, viszont egyszerűen adja magát, hogy egy ilyen műsorban ezekről is beszélni kell, jogi vonatkozásokról, szankciókról, arról, hogy miért nem változik, vagy változik-e, csak nem veszük észre. Szóval egy csomó olyan kérdés van, amiről tényleg érdemes egy jogászt megkérdeznünk. Így aztán köszöntöm a vonalban dr. Takács Krisztiánt, a Totálkár jogászát. Üdvözlöm, haló.
Szép estét, üdvözlöm hallgatókat.
Szuper, jó, itt vagyunk, meg vagyunk. Hát kezdjük azzal a kérdéssel, hogy ebben a balesetben készült-e már olyan szakértői vélemény, amely kimondott bármilyen szándékos cselekedetet, például, amit az előbb említettünk, versenyzés. Hogy ez egy versenyzés volt-e, egy illegális versenyzés.
Én nem tudok még ilyen szakértői véleményről, de elég nagy a valószínűsége, hogy ilyennel nem is fogunk találkozni, ugyanis önmagában az, hogy ezek a járművek úgymond gyorsultak egymással, nem állapítható meg, hogy ez egy illegális gyorsulási verseny lett volna, hiszen amikor illegális gyorsulási versenyre beszélünk, akkor egy konkrét rendezvényre gondolunk, ahol nem csak két résztvevő, hanem több száz résztvevő is van, és ugye ezek az illegális rendezvények önmagában csak szabálysértést valósítanak meg, a gyülekezési jogról szóló törvény rendelkezését sértik. A másik, amit fontos tisztelni, hogy ez itt maga a baleset, ami a tragikus halálesethez vezetett, ez egy gondotlan bűncselekmény. Tehát itt olyan szakértő vélemény biztosan nem fogunk találni, ami olyan megállapításokat tesz, hogy itt egy szándékos emberről is történt, vagy akármilyen szándékos más bűncselekmény történt volna, hiszen ezek a közlekedési balesetek klasszikusan úgy épülnek fel, hogy maga a szabályszegés, a stressz vonatkozó szabályának megszegése a szándékos, hiszen szándékosan hajtanak gyorsan a sofőrök, viszont az eredmény tekintetében a haláleset vagy bármilyen más kárbekövetkezés tekintetében ugye csak gondatlanság terhelheti ezeket az elkövetőket. Tehát itt klasszikusan egy gondatlan bűncselekményről beszélünk, nem tudjuk értelmezni ilyen értelemben a szándékosságot, vagy a szándékos elkövetés fogalmát.
Bocsánat, csak még mielőtt tovább megyünk a következő kérdéssel, megtesz, hogy picit közelebb jön a mikrofonnal a mikrofonhoz, igazából az önmagához.
Igen, mert próbálok.
Ez így most jónak tűnik, igen, köszönöm, elég nehezen halljuk.
Rendben.
Az elmúlt pár évben mindig voltak időről időre nagyon felkavaró, hasonló típusú közlekedési balesetek, elég a Szentendrei úti halálos balesetre.
Vagy a Dózsa-György útira.
Dózsa-György útra, esetleg a Rezesfon balesetre. És mindig valahogy akkor volt egy ilyen nagy felzúdulás jogi, társadalmi és egyéb megítélések kapcsán, de hogy változott-e valamit esetleg ezeknek a cselekményeknek a jogi besorolása, esetleg a változott a jogalkotó szándéka az irányában, hogy ezeket a bűncselekményeket, bocsánat, nem, baleseteket kiemelten kezeljék.
Egyrészt freudi elszólás, másrészt egy igazság beszéd.
Itt az a nehéz probléma a bűncselekményekkel kapcsolatban, hogy ez egy igen nagy rendszert alkot, és a rendszer egyes elemeit egyesével változtatni nem mindig célszerű, mert szétcsúszik maga a rendszer, és utána nem lesz értelmezhető. Például a közlekedési bűncselekménynél van egy koncepció, ahogy szépen felépülnek ezek egymásra rétegeződnek, és éppen ezért a jogalkotó mindig nagy egészében szereti ezeket a jogszabályokat módosítani. Az utolsó nagy módosítás ugye 2012-es volt, azóta ez a büntető törvénykönyv van, és a büntetési tételek maguk nem változtak érdemben. Egy-két bűncselekménynél előfordult szigorítás, például az eltiltás hatálya alatt történő járművezetésnél volt szigorítás, de itt ennél a konkrét bűncselekménynél a közúti baleset okozásánál nem. Tehát az elmúlt 11 évben most már azonosak ezek a büntetési tételek, és a korábbi ügyek, amikről itt szó volt, Rezesfóga ügyvédi Emriháznak a ügye is, ott ugyanezek a büntetési tételek kerültek feldolgozásra a ítéletek során, tehát nem volt ilyen koncepciózus változás. És nehéz ezt kívülállóként elfogadni, mert kívülállóként a hírekből azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy egyre több ilyen bűncselekmény, egyre több ilyen baleset történik, és egyre súlyosabbak. Viszont jogalkotói oldalról ez nem feltétlenül állapítható meg ítélkedési szempontból sem, de most ugye a jogalkotót nézzük, hogy a jogalkotó miért nem szigorít. A jogalkotónak nagyon sok mindent figyelembe kell venni, erre most nem tudunk kitérni részletesen, de például a büntetés végrehajtási intézetek telítettsége is egy olyan szempont, ahol nem tudunk minden egyes bűncselekmény esetén mindenkit megfelelő intézménybe elhelyezni, és éppen emiatt van ez a differenciáltság, hogy ilyen bűncselekmények esetén, ahol gondosan volt az elkövetés, nem egy szándékos emberről is van szó. Itt a bíróság nyilván mérlegeli az említő és súlyosbító körülményeket is, de nem az a cél egy ilyen büntetésnél, hogy valaki 10-20-30 évre fogházba, börtönbe küldjünk, és elvágjuk a társadalmi kapcsolataitól, mert annak a büntetés célja tekintetében nincs hozzáadott értéke, sőt, nagyobb kárt is okozhatunk vele.
Ez viszont nem volt számomra világos, illetve
az sem világos annyira számunkra, hogy például arról van tudomása, hogy az európai országokban mi a helyzet egy hasonló eset kapcsán, például, hogy ott különbözünk-e itt Magyarországon valamiben, akár szigorodásban, enyhítésben, hogyha egy ugyanilyen eset történik Európában.
Az alapvető koncepciók megengednek, tehát mivel, hogy harmonizált jogrendszerben élünk az unión belül, nem találkozhatunk olyan anomáliákkal, hogy például itt csak egy év a maximális büntetési tétel, Németországban pedig 10.
Ez jó hír, mondjuk.
Igen, ezek a nagyfokú eltérések kizárhatóak. Viszont alacsonyabb szinten, például szabálysértések esetén, pénzbírságok esetén, vagy például jármű elkobzás, ilyesmi mellékbüntetések esetén vannak elkérések az országok között. Vannak egyes országok, akik szigorúban szabályozzák, például a közlekedés biztonsági szabályszegéseket súlyosabb pénzbírságra sújtják, és akár a járművet is elkobozhatják, és vannak nálunk enyhébb szabályozási törvények is az unión belül.
Le lehet azt esetleg modellezni, hogy egy ilyen típusú, nevezük bűncselekménynek, hogyan alakulhat a büntetési tétele? Tehát, hogy tólig, vagy hogyan lehet esetleg ezt felépíteni, hogyha az ember megközelíti távolra egy kicsit?
Az alapokat magát a büntető törvény maga a büntető törvénykönyv fekteti le azt mondja, hogy ilyen bűncselekmény esetén a büntetéstételen szabadságvesztés lehet, és 1-5 évig terjedő lehet ez a büntetés.
Bagatelnek tényleg, ez elég, tényleg bagatel.
Igen, és itt egy elég tágfogalom.
Letöltendőről is beszélhetünk?
Igen, az is szóba jöhet. Itt kifejtenek kicsit bővebben, és akkor érthetőbb lesz, hogy ezt az 1-5 éveket úgy kell értelmezni, hogy a bíró az ítélkezés során az úgynevezett középmértékből indul ki. A középmértéket úgy számolja ki, hogy az alsó tételt, az 1 évet, és a felső határt, az 5 évet összeadja, ezt elosztja 2-vel, és így kijön ebben a konkrét ügyben a 3 év, és ebben a középmértékből indul el maga az ítélkezés, megnézi, hogy milyen súlyosbító és milyen enyhítő körülmények merülnek fel az adott ügyben, és amennyiben nem merül fel sem súlyosbító, sem enyhítő, akkor 3 év környékén mozgunk, amennyiben felmerül és túlnyomó többségben enyhítők vannak, akkor lefele, ha pedig a súlyosbítók vannak túlnyomó többségben, akkor fölfele tud a bíró eltérni az ítélet kiszabás során. Én most így az eset körülményeit nem teljesen ismerve, mivel csak annyit tudunk, amit a médiában láttunk. Én azt gyanítom, hogy azért itt várható letöltendő szabadságvesztés, és a 3-4 év környékére sarcolnám én ezt most.
Ami persze nyilván az eljárások hosszától függően, nyilván valamennyit az ember előzetesben tölt, aztán házi őrizetben.
Ezek mind tehát hozzáadódnak.
Mind hozzáadódnak, ha persze 4 évet mondjuk, igen, akkor még elharmadolják, könnyen lehet, hogy gyakorlatilag nem az ítélet után neki már nem kell
ténylegesen börtönbe vonulni.
Igen, ez is sajnos, ez is előfordulhat, viszont azt érdemes tudni, hogy ilyenkor ugye úgynevezett előzetes letartóztatásba kerül az elkövető, bár most már csak letartóztatásnak hívja a büntetőeljárásról szóló törvényünk. A lényege az ennek a letartóztatásnak, hogy hosszabbítható folyamatosan, tehát ameddig tart az ügy, ameddig megy az eljárás, addig akár a teljes eljárás tartalma alatt is fenntartható az a letartóztatás, és mivel többnyire büntetés végrehajtási intézetben, ritkább esetben a bűnügyi felügyeletben, akár saját otthonában is fogalmazható. Előfordulhat egy olyan eset, hogy mire megszületik egy ítélet, akár 3-4 év múlva, addigra már a kiszabott büntetést is kitölthette.
Azon gondolkodom közben, hogy ezek ilyen számok, amikkel most itt dobálózunk, de hogy nem hiszem azt el, hogy az elmúlt években csak amiket Laci és Bence felsorolt baleseteket, hogy azoknál bármelyik esetben a társadalom elégedett lett volna egy döntés.
Hát, vagy ne felejtette volna el egy héten belül, ami történt. Mert most ezekre azért emlékszünk, de
azért emlékszünk hát jó, de szerintem mindannyian.
Annak sokáig azért volt utóélete is, igen. Igen. Azért is emlékszünk rá.
Szóval, hogy nekem ez nekem ilyen furcsa.
Ezzel kapcsolatban.
Igen?
Figyelek.
Az nem, csak azt akartam mondani, ez furcsa, hogy ennyire ezek kis büntetéseknek tűnnek a magához. Tehát látva a képeket, most nyilván én is abból tájékozódom, amit kapok a sajtóból, de hogyha nem látok képeket, csak elolvasom ezt a cikket, akkor is tök mindegy, hogy mi volt. Igazából sokszorosával mentek annak, ami a megengedett sebesség. És hogy hogy van ez a, nyilván ismeri ön is Dosztojevszki bűn és bűnhődését, szóval, hogy azért ott a bűnhődésről egészen mást ír az öreg Dosztojevszki, és hogy egy kicsit nem tudom, hogy kinek az értékrendje mit mond, de hogy nekem valami olyasmi képen van a bűnhődésről. Aztán ebben nem menjünk bele, hogy kinek mi az értékrendje, de nekem kevésnek tűnik.
Igen, ez azt gondolom inkább egy morális kérdés, mint jogi, de az viszont lehet már egy más megközelítés, és hogy van nyilván ebben egy vétlen áldozat, akinek nem tudjuk ilyen állapota szerint, hogy volt egy családja, van egy gyereke, van, kinek fáj ez most mérhetetlen módon. Rendelkezik a jogalkotó, vagy nem tudom, biztosító valamilyen szabályzattal, amiben valamiféle kártérítést megítélhetnek ezeknek a szerencsétlen embereknek, vagy itt magukra maradtak ők valójában?
Vagy ha nincs egy jó ügyvédjük.
Mindenképpen válaszolok erre a kérdésre is. Csak előtte még azt el szeretném mondani azért, hogy kívülállóként nagyon torzít a kép, ugyanis laikusként nézve csekélynek tűnhetnek ezek a szabadságvesztés időtartamok, viszont aki bármilyen okból jártas a büntetés végrehajtás világában, és láthat már ilyen intézmény belülről, az tudja, hogy azért az ott eltöltött hónapok, ahogy mondani szokták, duplán számítanak. Tehát ez egy nagyon nehéz mentális, fizikai és pszichikai helyzet a persze nem mentegetni próbáljuk ilyenkor, mert csak egyszerűen a büntetés lényege a büntetés és a bűnhődés, de hogy önmagában a jogalkotó mindig arra gondol, hogy nem feltétlenül lesz jó a hosszú távon sem az egyének, sem a társadalomnak, hogyha nagyon hosszú időt tölt egy büntetés végrehajtási intézetben bárki, bármilyen okból. Mert ott olyan mentális és változásokon mehet keresztül, ami aztán újra a bűnelkövetés felé tudja terelni, és egy visszaeső, többszörös visszaeső kerekedik ki ebből a történetből. Ezeket a szempontokat is figyelembe kell venni. Tudom, hogy ez kívülállóként, főleg akár a sértett családjaként nagyon nehezen felfogható és értelmezhető, sőt talán értelmezhetetlen is, de sajnos ilyen szempontok is szerepet játszanak az ítélkezésben.
Egyébként erről lehetne beszélünk egy külön adásban, hogyha egyszer eljön személyesen, bizony. Akkor igen, ez például nagyon érdekes, amit most megemlített.
Ez egy sokkal szélesebb téma. Ez egy sokkal szélesebb téma,
a kártérítések még azért, az még engem borzasztóan érdekel, mert hogy nem szeretnék ilyen helyzetbe kerülni se az egyik, se a másik oldalon, de hát tényleg, hogyha eznek az embernek a családja most itt maradt mondjuk kenyérkereső nélkül, akkor velük mit tud történni, mi lesz velük?
Ez egy szélsőséges példa, de igen, teljesen jogos.
Szerencsére a vonatkozó törvények ezt nagyon meg tudom rendezni, ugye 2009-es kötelező mértelmű felelősségbiztosítása kapcsolatos törvény pontosan rögzíti, hogy ilyen esetben mi a követendő eljárás, és megkülönbözteti a dologi kár fogalmát, ami ugye a vagyontárgyakban esett károkat jelenti, ezt egészen 485 millió forintig téríti a biztosító egy balesettel kapcsolatban, és ettől külön megkülönbözteti a személyisérüléssel kapcsolatos kártérítéseket. Ugye itt a baleset folyamán bekövetkezett egészségromlás, maradandó károsodás, fogyatékosság és sajnálatos esetben akár a haláleset is szóba jöhet. Ilyenkor pedig egy 2,4 milliárd forintnak megfelelő összeghatárig térít a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás. Tehát ilyen esetekben a sértett családja, amiatt, hogy kiesett egy kereső a családból, a gyermekek édesapja, a család fenntartó szerepe megszűnt, ezeket mindent figyelembe veszik a jogszabályok, és megpróbálnak megfelelő kártérítést, ellenszolgáltatást nyújtani. Nyilván ez mindig függ az eset körülményeitől, tehát nem lehet egy általános táblázatot felrajzolni, hogy adott esetben mekkora ez az összeg. Van szó itt még jövedelempótló életjáradékról is, arra az esetre, hogyha tényleg ez az elhunyt személy volt a család fenntartó, és az ő keresetétől függött az összes többi családtag, akkor ilyen úton, módon is lehet elégtételt kapni a biztosítótól.
Van még egy utolsó kérdésünk, még maradt egy pár perc a megelőzéssel kapcsolatban, hogy egyrészt nyilván szankciók azok valamilyen irányba elterelik, vagy valamilyen irányba segítik ennek a megelőzését. Viszont kérdés az, hogy mi az a lélektani határ, vagy mi az a határ, amit lehet, vagy amit a szankciókkal el lehet érni. Tehát, hogy mennyire segít mondjuk az, hogyha csökkentjük a sebességkorlátot, vagy ha súlyosabb büntetéseket szabnak ki egy ilyen esetben.
Hát vagy bocs, ha a korlátot említed, az a korlát, ami hivatalosan védeni illeti az arra járó biciklis vagy gyalogost, csak egy ilyen tök teoretikus, közepesen demagóg felvetés jutott eszembe, hogyha mindenki tudja, hogy ott veretik éjszaka az Árpád hídon, a Váci úton éjszakánként, akkor miért olyan szalagkorlát és cső védi az arra járó bicikliseket, ami az megszólaló szakértő szerint kizárólag a megengedett sebességig védi az ott tartózkodókat.
Nyilván annak mondania kellett valamit. Tehát, hogy az, hogy valamilyen álláspontot kellett képviselnie, én ezt mondom erre. Tehát,
persze, nem tudom, hogy létezik olyan anyag, ami a 150-nel becsapodó AMG Mercit-től megvédi.
Hogyha megpördül a levegőbe repül az autó, és úgy esik le. Tehát érted, annyien van.
Csak mielőtt teleszórnánk kamerákkal az Árpád hidat, az is szükséges. Lehet, hogy ebbe az irányba is el kéne gondolkodni.
Na, erre mit mond a jogász? Szóval eldumáltunk itt, de mit
mond erre a jogász? Nekem az a személyes véleményem erről egyébként, hogy ha nem is a hivatalos jogi álláspontot akarom, hanem a személyes véleményemet közvetíteni, hogy önmagában az ilyen balesetek, az ilyen tragikus kimenetű balesetek, azok mindig már inkább okozatok, és nem maguk a...
Igen.
És ahogy mondjátok is, az a probléma, hogy az alacsonyabb szintű szabályszegéseknél, szabálysértéseknél nincs olyan súlyos szankció, ami visszatartaná az ott esetben gyorshajtókat attól, hogy ők városszerte gyorshajtsanak éjszakánként és ebből sportot üzzenek. Tehát szerintem jó az a megközelítés, hogy alacsonyabb szinten kellene beavatkozni hatékonyabban ahhoz, hogy az ilyen tragikus baleseteket meg tudjuk előzni. Mert önmagában az, hogy Magyarország olyan unikális helyzetben van, hogy az 50-es táblánál 60-65-en nyugodtan lehet menni minden retorzió nélkül. Ennek nincs egy jó üzenete a gépjárművezetők felé, hiszen azt találhatjuk kelti, hogy komolyabb szankciók és retorziók nélkül ezt meg lehet tenni. És akik fogékonyak erre a mentalitásra, azok úgy gondolják, hogy ha ezt is meg lehet tenni, akkor ennél egy kicsit többet is megpróbálhatok. Nem lesz baj abból sem, hogyha 100-al megyek, abból sem lesz baj a 150-nél. És hát látjuk a mellékletábra mutatja, hogy abból azért már tud komoly baj kerekedni, hogyha ilyen tempóval közlekedünk városi közben.
Mennünk kell tovább, de nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt.
És nagyon tanulságos
volt. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen. Dr. Takács Krisztiánnal, a Total Car jogászával beszélgettünk az elmúlt percekben, és az ugye az Árpád hídi pénteki balesetről, és már is folytatjuk az autórádiót, méghozzá arról fogunk beszélni, hogy a Fiat megszünteti a szürke autók értékesítését.
Megszünteti a szürkeséget.
A szürkeségből kihozza az emberiséget. Jó, úgyhogy már is folytatjuk.